Szép napot kívánunk, ez a Borravaló, benne pedig Katona Csabával arról fogunk beszélgetni, hogy a közelgő május 1 kapcsán egy picit megvilágítsuk ennek az ünnepnek a hagyományait, illetve hát azt, hogy mit fogyasztottak, azoknak is a történetét átnézzük. Ugye arra emlékszünk sokan szerintem, hogy a sör és a virsli ünnepe a május 1 a maján is. Egy picit olyan szocialista szájízzel gondolunk erre szerintem.
Hát nem véletlen, mert ugye a legtöbben ebben nőttünk föl, akárhogy is nézzük, ugye kialakult az egypártrendszer 1948-49-ben, és innentől kezdve ezt az ünnepet, ezt a május 1-ét, ami egyébként azt gondolom, hogy egy fontos ünnep, és ma is annak kellene, hogy tekintsük, ezt gyakorlatilag egy kanonizált ünnepé tették, egy ilyen kötelező örömködésé, azzal megtolva, hogy igazából megvalósult minden olyan cél, amit egyebek mellett május 1-e szimbolizált, valódi tartalmát ezekben a szocialista tömbhöz tartozó országokban elvesztette, helyette sajátos módon kialakult az a nézőpont, hogy van egy nyugodt, csendes szabadnapunk, végig kell hallgatni néhány hülye beszédet, viszont cserébe kapunk virslit, cserébe kapunk sört, és ami a legszebb az egészben, hogy a munkaünnepén nem kell dolgozni.
Hát ugye ez a klasszikus kenyér és cirkusz a népnek, ennek a szocialista megfelelője egy kis indulókkal megtűzdelt néha felvonulásokkal, de alapvetően ugye az az ünnep, amikor tényleg arról szólt, hogy a sör és a virsli. Ezt a kettő dolog azért érdekes, mert mind a kettőnek van a magyar szocialista, hát mi kommunista és szocialista iparban helye, mint olyan. Természetesen nagyon sok minden megváltozott, előtte is, utána is, de volt azért ennek egy ilyen, hogy is mondjam, mélyrepülése, amire néha ilyen könnyes szemű nosztalgiázással vissza lehet gondolni, de szerintem, hogyha sokan megkóstolnánk azokat a söröket és azokat a virsliket, amiket akkor kaptuk, akkor, vagy akkor lehetett tenni, akkor nem örülnénk annyira.
Hát, ahogy Zorán énekelte, meleg a sör, de nekünk így is jó, emlékezhetünk erről néhány sorra. Nagyon sajátos dolog ez, mert mindenki tudta, hogy hát az a sör, amit akkor ihatunk, az nem az élelmiszeripar csúcsa. Az a virsli, amit akkor ehetünk, nem az élelmiszeripar csúcsa, de volt egy másik megközelítés, volt sör és volt virsli. Régi, cinikus és nagyon súlyos tartalmakat rejtő mondás az, hogy a parasztember nem akkor eszik, amikor éhes, hanem akkor, amikor van mit. Nehéz belegondolni ma már ennek a tartalmába, hogy ez mit jelentett, de emögött valóban felsejlik az a fajta nyomor, ami arról szólt, hogy nem feltétlenül jutunk minden nap ételhez. Nem jó ételhez, ételhez. Tehát ez egy nagyon más történet. És a május első évek mellett arról szólt ezekkel, lehet, hogy nem a legjobb virslivel, nem a lehető legjobb sörrel, de hogy ma ünnepelünk, ma hozzájutunk, ma olcsón megkapjuk. Szóval alapvetően lehet érteni, hogy miért alakult ki ez a nosztalgia. Más kérdés, hogyha megkóstolnánk ma ezeket, nem biztos azt mondanánk, ahogy te is említetted, hogy ez finom, sőt, biztos, hogy azt mondanánk, hogy nem az.
Egy picit a virslire kanyarodjunk rá. Képzeld el, hogy utána néztem annak, hogy mikor volt az a pont, amikor a modern kori, tehát a legutóbbi modernkori Magyarország pillanatában eljött az a pillanat, amikor úgy döntöttek, hogy hát ezen változtatni kell a gyakorlaton, és nem volt olyan régen. A Magyar Élelmiszerkönyv módosítása ugyanis 2016-ban történt, amikor új szabályozást hoztak arra, hogy pontosan mi kerülhet bele. És ugye azóta látjuk, hogy megváltozott a boltok polcain az, hogy mi van ráírva különböző termékekre. Valamire csak rudacska van, vagy húskészítmény, vagy valami hasonló, mert ugye nem felel meg annak, hogy bécsi vagy frankfurti virsli lehessen.
Ugye látjuk ennek az analógiáját más termékeknél is, például vodka jellegű szeszes ital, vagy valami hasonló, vagy vodka aromájú szeszes ital, ami nyilván azt akarja, semmiképp se felel meg a pontosan megfogalmazott szövegnek az a tartalom, amit az üvegbe találunk, ugyanez igaz a virslinél is. Ugye itt vissza kell kanyarodni a mindenkori, hát maradjunk annyiban, hogy a maradék felhasználásnak a technológiájához, ilyen dolgok, mint apró hús, májas, virsli, fasírt. Ezeket, ha tisztességesen elkészítjük, nagyon finom ételekkel találkozunk, és persze se vitassuk el, hogy meg lehet ezt csinálni tisztességesen, és rengetegen meg is csinálják. Ugyanakkor természetesen akadtak ügyeskedők, akik a különféle, maradjunk annyiban, hogy nem feltétlenül emberi fogyasztásra szánt maradékokat, esetleg a gyengébb minőségű vagy romlottabb dolgokat igyekeztek betuszakolni ezekbe a élelmiszerekbe, mert hogy a valódi tartalma, mert azért szükségszerűen mindig volt ebben az ápolt és eltakart. A fűszerek, az egyéb hozzávalók. Tehát nem véletlen, hogy ezt szabályozni kellett 2016-ban, és ha visszamegyünk az eredeti frankfurtihoz, akkor látni fogjuk, hogy az általunk bécsi virslinek nevezett termék, az igazából már megszegi a frankfurti virsli készítés szabályait.
Igen, ez nagyon jó, hogy behoztad, mert hogy van ez a két ismert kategória, a frankfurti és a bécsi virsli. Ugye ma egyébként ezeknek az élelmiszerkönyvben is megvan a pontos leírása, hogy Magyarországon forgalomba hozott termékek közül melyik lehet melyik, de érdekes, hogy az eredeti az a frankfurti volt, amivel már a 13. 14. században lehetett találkozni, de hogy írásos nyomai valamikor 1270 táján jöttek, tehát Frankfurt ugye a virsli szülővárosa, nemrég ünnepelték az 500. hivatalos évfordulót, tehát ugye ezért is mondom azt, hogy lehetett találkozni nyomaival, de hogy később nagyon sokat kellett várni arra, hogy megszülessen a bécsi virsli, ami 1805, május 15 ez a dátum, amikor is ez a svájci ember, vagy hát Dél-Németországban született Johann Georg Lahner oda költözött, Schwabföldön tanulta a hentes mesterséget, Frankfurtban egyébként, tehát nyilván onnan hozta magával a tudnivalókat, és a 19. század elején Bécsbe költözött, és ott nyitotta meg a Neustiftgasse 111 alatt a füstölőjét. Ez egy fontos dolog, ugye, hát hiszen füstölt áru van szó. És az volt a lényeg, hogy nem voltak olyan szigorúk a szabályok, mert ugye a frankfurti az alapvetően marhahúst engedélyezett a felhasználáshoz.
De el kellett választani.
De el kellett választani, és Bécsben pedig keverhették a kettőt bizonyos módon. Kicsit lazább volt a szabályozás, viszont állítólag annyira jó volt a portékája, hogy még második Ferencnek is nagyon tetszett, vagy ízlett ez a dolog, ez egyik kedvence lett.
Ezek ilyen érdekes legendák, ugye általában nagyon sok ételhez kötik azt, hogy valami nagy ember rákattant, és akkor mindenki elkezdte utánozni. Én nem vagyok arról maradéktanul meggyőződve, hogy konkrétan a császár és király az éppen virslit evett volna, de ez a lényeg semmit nem változtat. Viszont mindaz, amit elhangzott, ez megállja a helyét. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy a német konyha az nem a bonyolultságáról híres. Nincs ezzel semmi baj, mert ettől még kiváló ételeket tudnak előállítani. Én például tavaly jártam Nürnbergbe, ahol még kolbász múzeumot is találunk, nem véletlenül, mert büszkék erre az ételre. Frankfurt pedig valóban a frankfurti virslire büszke, még pedig okkal. És itt ez az úriember, aki egyébként Gesserzóba született, és ez a svájci, ez onnan van, hogy úgy hívják ezt a területet, hogy Frank-Svájc, ahol meglátta Lahner a napvilágot. Ez egy érdekes dolog, mert az jogilag Bayern, tehát Bajorország, de azon belül Frankföld, azon belül pedig ez a Frank-Svájc. És ő valóban itt tanulta meg Frankfurtban a szakma alapjait. Egyébként, amikor megházasodott, mind a négy fia hentes lett, tehát viszonylag sikeresen továbbadta ezt a fajta örökséget.
Azt hagyján, meg is kapta a bécsi polgárjogot a tevékenységéért, amit akkoriban elég nehéz volt kivívni.
Igen, késői befutó volt, 1842-ben kapta meg a polgárjogot, és 1845-ben el is távozott szegény az élők sorából, de hát mégiscsak egy sikertörténet van mögötte. És igen, ő élt azzal a lehetőséggel, hogy a szigorú frankfurti célszabályok Bécsben nem voltak érvényesek, következésképpen létrehozott egy új terméket. Na és itt már is egy picit érdemes megállnunk, ugyanis a helyzet a következő, hogy mi, ahogy az előbb is beszéltünk róla, megkülönböztetjük egymástól ugye a bécsi meg a frankfurti virslit, tehát a frankfurter, illetve a Wiener Würstelt, vagy Würsthent, ha úgy tetszik. Viszont a helyzet a következő, hogy alapvetően Bécsben úgy hívják ezt a virslit, hogy frankfurter.
Mert igen, ez nagyon megtévesztő. Frankfurter, vagy pedig Wiener Frankfurter, és akkor itt már teljes káosz van, hogy egyáltalán mi csoda. Nem csoda, hogy a mai fogyasztók közül szerintem sokan nem is tudják, hogy mi a különbség a bécsi és a frankfurti virsli között.
Teljesen indokolt egyébként, de ha logikusan belegondolunk, Bécsbe miért hívnák az ott árult virslit bécsi virslinek, tehát virsli. Viszont a recept az Frankfurtból jött. Mindenki tudta, hogy onnan jött, a frankfurti virslinek eleve jó híre volt. Tehát ilyen értelemben az, amit mi bécsi virsliként ismerünk, ez a sertés, marha, vegyes alapon készült virsli, ez mindenhol bécsi virsli, leszámítva Bécset, ahol frankfurti. Úgyhogy ez egy nagy különbség, de majd erről még beszélgethetünk szerintem.
Így van, innen folytatjuk, egy kis zene után jövünk. A május elseje hagyományaihoz hűen egy kis virsli és sör történelem itt a Borravalóban.